Több mint 27 millió embert fenyeget súlyos éhínség a Kongói Demokratikus Köztársaságban, legalábbis ez derül ki az ENSZ szervezeteinek kedden közzétett jelentéséből. Gondolom, Péter, hogy téged ez a jelentés annyira nem lepett meg.
Hát sajnos nem, mert hát sok jel utalt arra már az elmúlt 13-14 évben is, hogy ez eleve egy fennálló probléma, nem beszélve arról, hogy nem, hogy enyhülne, sok esetben súlyosbodik is a nagy importfüggőség és a háborús konfliktusok következtében.
Tehát, hogy ez nem egy új keletű dolog. Mi a legnagyobb probléma? A fegyveres konfliktusok okozzák a legnagyobb problémát?
Hát az, hogy nem stabil az ország, és nem igazán tud egy közösségként működni, ez biztos, hogy nagyban hozzájárul ahhoz, ami történik, de a probléma sokkal komplexebb. Vannak történeti hátterei ennek a történetnek, illetve az egész gazdasági berendezkedés, ami az elmúlt időszakban kialakult, az nagyban a külföldtől függ, tehát itt aztán különösen kimutatható az importfüggőség az élelmiszer terén is.
Kongóban miért nem lehet megtermelni a megfelelő mennyiségű, minőségű élelmiszert? Egyszerűen nem lehet vetni, mert kibombázzák az embert, most túlzással persze.
Nem annyira nagy túlzás egyébként, ez a keleti régióban abszolút igaz. Tehát nagyon gyakran nem azt takarítja be a termést, mint aki elvetette a magokat, és hát ezért sokan úgy gondolják, hogy nem érdemes túl sok energiát ebbe fektetni, hanem akkor inkább megfizetik a drágább élelmiszert, megveszik a piacon, ami nagyon sok esetben külföldről érkezett, de nem dolgoznak vele egy szezonon keresztül, hogy aztán végül egy rebellis csoport vagy egy rablóbanda vigye el a termést, így legyen az kukorica vagy sertés vagy bármi más állat vagy növény. A másik fontos probléma, hogy azért elég, hogy is mondjam, speciális klimatikus adottságai vannak ennek az országnak. Természetesen hatalmas országról beszélünk, tehát nem lehet egyöntetően azt mondani, hogy körülbelül mik is a feltételek. Valahol gyakorlatilag folyamatos esős évszak van, ez esőerdői zóna, nagyon terméketlen a talaj. Ez alapból is adott volt, az erdőirtások és a helytelen talajhasználat következtében ez még tovább súlyosbodott. Nő a népességszám, tehát mondjuk Kinshasa, a főváros 12 agglomerációval akár 20 millió embert is számlál, és képzeljünk el egy olyan várost, ahol nincsen megfelelő infrastruktúra, nincs áram, nincs gáz, nincsenek megfelelő utak, nincs szemétszállítás, nincsen szennyvízkezelés, azért egy ilyen 12-20 millió ember esetén tapasztalhatjuk, hogy milyen körülmények uralkodhatnak ott.
És egyébként, hogy a belső politikai helyzetet nyugvó pontra hozzák, ahhoz mi kellene?
Ez is sok összetevős probléma. Hát először is kellene egy ilyen hosszú-hosszú időn keresztül felhergelt állapotot lecsillapítani.
Ki hergelte fel ezeket az embereket?
Hát ennek valószínűleg volt már egy nagyon-nagyon régi hagyománya, hiszen régen a törzs közösségekben is azért harcolni kellett a földekért, harcolni kellett az állattartás területéért. Tehát az állattartó népek és a növénytermesztő népek között alapból van egy tradicionális konfliktus, még ha ezek nem is voltak minden esetben véresek. Azután volt egy nagyon-nagyon sötét időszaka Afrikának, amiről mostanában nagyon sokat nem beszélünk, ez volt a rabszolga kereskedelem, amikor több száz éven keresztül az egész kontinens, ezen belül Kongót is ez rendkívüli mértékben megviselte. Azután jöttek a gyarmatosítók, itt ez esetben a belgák, akik szintén nem csillapítani akarták a konfliktusokat, hanem az oszd meg és uralkodj elve alapján működtek. Ezek nem olyan régen történtek, úgyhogy ennek abszolút érezhetőek a nyomai. Most pedig van egy nagyon fontos gazdasági tényező, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni. Rengeteg az ásványkincs az ország területén, olyanok, amelyek a mai modern fejlett iparban elengedhetetlenek. Gondolok itt a számítástechnikai iparra, okostelefonokra, számítógépekre, laptopokra. És ezekért az ásványkincsekért egy elég véres és eléggé kiterjedt harc folyik. Mindenképpen ez egy komoly motorja annak, hogy nem annyira motiváltak abban egyesek, és hát nem csak egyesek, hanem nagyon sok ember, hogy itt legyen egy igazi stabilitás, mert sokan úgy vannak vele, hogy a zavarosban jó halászni.
Ezek szerint az már buta kérdés, hogy van egyetlen központi kormány, és hogy annak miért nem érdeke valami módon rendet teremteni.
Úgy gondolom, hogy amennyire én látom ezt a helyzetet, hogy létezik központi kormány, de ez az ország hatalmas, ahogy mondtam, nem túl fejlett infrastruktúrával, ez igaz az információszolgáltatásra és a közlekedésre, utakra, stb. Tehát az, amikor így közel 2000 kilométerre egy-egy területtől, mondjuk a kelet-kongói tartományban már annyira nem tud beleszólni a főváros, hiszen ott inkább ilyen önigazgatási egységek működnek. Sok esetben nem tudja megfizetni azokat a rendfenntartókat, legyenek ott a kormánykatonák, vagy a kormány által elvileg fizetett rendőrök. Amikor annak idején 2008-2009-ben kint voltam, hallottam, hogy több mint két évig ezek az állami alkalmazottak nem kaptak fizetést. Tehát ezt azért érezhetjük, hogy ez nem annak a motorja, hogy stabil legyen az a régió. Sok esetben pont ők folyamodtak kevésbé törvényes eszközökhöz, hogy egyáltalán meglegyen a napi betevőjük.
Gondolom, hogy a koronavírus járvány a kongói demokratikus köztársaságot sem kerülte ki. Milyen ott most a járvány helyzet, mennyire súlyos, vagy egyáltalán ezt lehet látni ilyen körülmények között?
Sajnos lehet, igenis vannak olyan emberek, akik nagyon betegek, és nagyon sok esetben sajnos bele is halnak ebbe a fertőzésbe, illetve a fertőzésből adódó egyéb komplikációkba. Úgyhogy nekem van egy üzlettársam, akivel 13 éve dolgozom együtt, ő ott van keleten is, nyugaton is, tehát mondhatni ingázik a két országrész között. Több projektet is viszünk közösen, és személyesen számol be a helyzetről, ami ott adódik. Maga az egészségügyi helyzet is katasztrofális alapból is, ez a Covid még ezt nagyon keményen megfejelte, és hát ennek vannak komoly gazdasági következményei, amik vagy közvetlenül, vagy közvetetten, de markánsan befolyásolják az élelmezés és élelmiszerbiztonságot is.
Gondolom, ilyen körülmények között a segítség is nagyon nehéz. A ti projektjeitek most hol tartanak, miben tudtok ott segíteni?
Mindig arra próbáltunk fókuszálni, hogy az ottani emberek, személyek motiváltak legyenek abban, hogy valami történjen, és nem csak a napi betevő legyen meg, mert az hosszú távon nem fenntartható. Természetesen egy konkrét háborús konfliktus után hiszek a segélyezésben, vagy egy természeti katasztrófa után, viszont inkább bevétel generáló fejlesztési projektekbe próbáljuk beirányítani az ottani helyi együttműködő partnereinket. Jelenleg ez azt jelenti, hogy felvásárolunk olyan vidéki régiókból élelmiszert, akiknek ez adott Kongón belül, viszont nem tudják piacra juttatni. Mivel egy relatíve nagyobb mennyiséget fel tudunk vásárolni, hajóval el tudjuk juttatni a nagyobb városokba, konkrétan Kinshasába, ahol piacképes áron ezeket lehet értékesíteni, és ez egy kvázi belföldön előállított élelmiszer, tehát nem hiába mondjuk esetleg pár száz kilométerre távolabb állították ezt elő, de mégis magát a nemzetet, illetve az országot gazdagítja. Így munkalehetőséget teremtünk vidéken, és olcsóbb, egészségesebb élelmiszerhez juttatjuk a városok lakóit.